Egy érdekes országba megyünk, ahol hát nem könnyű az élet, finoman fogalmazva. Szomáliáról van szó, ahol többek között az Európai Unió által fenntartott béke, fenntartó egységhez látogatott kiváló újságíró, tévés barátom Novák Andris, és hát mint kiderült, három magyar katona is van ott, és hát persze, hogyha Afrika, akkor már csomó minden másról is kell beszélni. A stúdióban Novák András, szervusz Andris.
Szervusz, Laci, jó reggelt.
Tehát kezdjük a három magyar katonával. Hogy kerül a ENSZ béke fenntartó csapataihoz három magyar katona?
Igen, tehát Szomáliában három évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy Ugandából átvezényelnek egy nagyobb egységet azért, hogy rendet próbáljanak teremteni, illetve segíteni a kormánynak azért, hogy az Al-Shabaab, ami az utóbbi 4-5 évben nagyon felerősödött, ez a terrorszervezet az Al-Shabaab, őket segítsen visszaszorítani a fővárosból, tulajdonképpen normalizálni a helyzetet. És azért több nagy nemzetközi szervezet, az Afrikai Unió, az ENSZ és az Európai Unió is úgy döntött, hogy különböző feladatokra és különböző helyszínekre csapatokat küld. És minden ilyenkor ugye az ENSZ-nek is, meg az Európai Uniónak is az az elvárása, amikor a bizottság dönt egy ilyen elhatározás, hogy a tagállamok hozzájárulnak valamivel, akár emberrel, logisztikával, pénzzel, vagy esetleg eszközzel ahhoz, hogy ez a csapat működhessen. Magyarország három katonát ajánlott fel, akik kiképzők, és segítenek a szomáliai katonák kiképzésében, hogy utána részt vegyenek a hadseregben. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen három hónapos tanfolyamon egyáltalán megtanítják őket katonának lenni, tehát az alapoktól egészen addig, hogy fegyverhasználat, akció, stb., ami kell a katonáknak. Tehát így van, így került a magyar három katona. Ez egyébként egy nemzetközi kontingens, tehát vannak ott belgák, hollandok,
tehát a világ
szervek,
minden részéről.
Így van, így van, igen.
Egyébként az orosz húsaláta hiányzik, hogy egy kicsikét rejtőt is idézzük, hogy négy nemzet képviselő van együtt az asztalnál.
Igen, igen.
Tehát gyakorlatilag itt nagyon sokan vannak. És rend van Szomáliában, vagy csak látszólagos a rend, és pattanásig feszült a helyzet, és bármikor történhet bármi.
Ez volt az első olyan afrikai ország, tényleg sok felé jártam már a világban, az első olyan hely, ahol olyan káosz fogadott a reptéren, például a vízum úgy működik, hogy amikor odaadod az útleveledet, akkor az ott ülő vámtiszt, vagy border guard hasraütésszerűen eldönti, hogy $10, $50, €100, vagy €280.
Milyen a szemedben néz és eldönti?
Eldönti, hogy mennyi pénz lehet nálad, vagy mennyit szánsz arra, hogy bemenj. Tehát olyan nagy különleges épületeket nem kell elképzelni a repülőtéren, semmi extra. Egy érdekesség, hogy amikor leszálltunk a reptéren, akkor érkezett meg a szomáliai elnök, éppen az ENSZ-ben mondott beszédet New Yorkban. És amikor lejött a repülőről, akkor hatalmas nagy katonai parádéval, és ilyen népi táncosok, törzsi táncosok, énekesek fogadták, tehát egy ilyen igazi afrikai királyi fogadtatásban volt része. És gyorsan kérdezett, hogy mennyire van rend, és az elnök háta mögött lévő repülőgépekből nem mást pakoltak ki, mint a kábítószert. Tehát a szomáliai közigazgatás, illetve a Szomália működésének az egyik két fontos gazdasági alapja van, illetve három, bocsánat, az első a kábítószer, a második a szomáliai kalózok, amit lerabolnak az Indiai óceánon, ugye hallunk róluk rengeteget, most volt egy remek mozifilm, a Tom Hanks-es film a moziban, illetve hát a harmadik, vagy a segélycsapatok, amiket oda hoznak segélyek, azt ugye azt kiosztják egymás között, és utána meg eladják egymás között. Tehát nagyjából ez a három bevételi forrás van. Tehát milyen vicces az, hogy az elnök parádézik a reptéren, mögötte meg pakolják nagy számra az úgynevezett kát, ennek a kábítószernek az a neve, hogy kát, ezt Etiópiában termelik, hasonló jellege van, mint az ilyen koka levélnek, rágják így az ínyükkel, és akkor stimulálja, vagy ingeli a szervezetet. Tehát nulla közigazgatás, a hadsereg az egy ilyen operett hadsereg, annak ellenére, hogy az utóbbi években most már megpróbálják visszaszorítani délre az Al-Shabaabot, de az Al-Shabaab most már akkora, vagy a méretét arányaiba tudom mondani, most a 40 ezer tagot számol, összehasonlítva a magyar hadsereg az 27 ezer fő. Tehát ott a terrorszervezet majdnem kétszer akkora, mint az egész magyar hadsereg.
Mogadisuba szálltál le, ugye?
Mogadisuba lehet csak leszállni.
Itt van egy repülőtér, ott ez a főváros egyébként, igen.
A nemzetközi repülőtér az úgy kell elképzelni, hogy egy darab aszfalt csík, és van egy irányított torony, ami rádión kommunikál a repülőgépeket, de nincs világítás, nincs tűzoltóság, tehát semmi olyan nincs infrastruktúrálisan a repülőtéren, ami egy repülőtértől elvárható. Nagyjából úgy történik a leszállás, hogy megkérdezi a pilóta az operátort, hogy leszállhatunk-e, erre az operátor mondja, hogy te látsz valakit, aki futópályán, erre mondja a pilóta, hogy nem, akkor szálljál le.
Az igen.
Nagyon veszélyes, ráadásul a repülőtér a tenger mellett van, ezért úgy érkeznek és úgy szállnak föl a repülők, hogy úgy érkeznek és úgy szállnak fel, hogy majdnem derékszögben érkeznek a repülőtérre, hogy minél kisebb ívben kelljen Mogadisuba bemenni, mert ugye a várról indítható rakéták azért vannak. Tehát amikor mi is felszálltunk, a kifutópálya két oldalán két típusú repülőroncsokat lehetett látni. Egy, amelyik túlfutott és nem tudott leszállni, kettő, amit lelőttek RPG-vel. Tehát jelenleg ilyen kép fogad már a kifutópályán, amikor megérkezel. És azonnal, ahogy felszáll a gép, már húzza éles kanyarba a tenger fölé, és minél távolabb próbál kerülni azonnal a várostól, pontosan azért, mert az Al-Shabaab még a városban is, hát azt mondják, hogy ennek minden nap vannak lövések, tehát folyamatosak az atrocitások, emberrablások, tehát igazából most éreztem először azt, hogy fehér emberként nem tudsz meglenni, tehát vagy lerabolnak, tehát pénzt követelnek, mondjuk fegyveresek mondanak, hogy ők a rendőrség, csendőrség, polgárőrség,
tök bármilyen. Mindegy, mit mondanak.
Igen, de hol a permission, tehát hol az engedély, ugye azzal jönnek, ha nincs, nem tudsz valamit mutatni, ami nekik él, akkor fizetsz, vagy jön a golyó és elrabolnak, mert ugye látják benned a fehér embert, akiért váltságdíjat lehet követelni.
Szóval nagyon barátságos lehet ott a helyzet. Egyébként nem laknak túl sokan, 2 millió 800 ezer a 2014-es adatok szerint, tehát nem egy túl zsúfolt ország ez alapjában véve, hát bő Budapest.
Igen, nincs közigazgatás, azért
viszont
most
nincs
már
közigazgatás, igen.
És nyilvántartás sincs sem születésre, sem halálozásra. Én azt hallottam most az ENSZ csapatoktól, hogy ez a szám már megduplázódott, tehát kb. 6 millióan élhetnek most.
Most már meg, igen?
Igen, de ez is ugye becsült adat, mert ugye amikor születik egy családban a 8.-10. gyerek, már az első kettőt sem jelentik be, nem hogy a 8.-at meg a 10.-et.
Igen. Becsült adat, az 10 millió 800 ezer egyébként valóban 2014-ben, ez a 2 millió, ez egy régebbi adat, amit én az előbb mondtam. Viszont ezek után a kérdés, hogy mit tudott csinálni az ENSZ? Tehát oda mennek, és akkor közé állnak azoknak, akik próbálják egymást lőni, vagy az ENSZ is lő, szóval a hadsereg mit tud az ENSZ felügyelet, mire jogosítja őket fel?
Egy ilyen nemzetközi békefenntartó csapat, azért a több ezer katonáról beszélünk, több ezer békefenntartóról, és ugye mondom, hogy három különböző nagy tábor van Mogadisu környékén, azért egyfajta stabilitás, tehát például a helyiekkel, akikkel csináltam interjút, ők azt mondták, hogy pont azért vannak biztonságban, mert itt vannak a nemzetközi erők, azért ide az Al-Shabaab nem mer jönni, tehát azért ez túl erős, azért mégis az európai tankok, meg ezek a páncélozott járművek, meg ezeknek.
Mert ezek ott vannak.
Igen, azért Mondjuk azt lehet mondani, hogy ha Mogadisut sikerül stabilizálni, és az utóbbi egy vagy két évben azért az Al-Shabaabot sikerül délre nyomni, ha még nem is teljesen, ha a főváros már valamennyire stabil tud lenni, és némi nemzetközi anyagi támogatással ki tudnak építeni egy jó, mondjuk rendvédelmi szervezetet, vagy legalábbis annak a kezdeményezését, akkor már elindulhat egy demokratizálódás. Tehát ahol rend van, akkor utána már lehet választásokat, utána lehet kereskedelmet. Hát azért nagyon durva Szomáliában, hogy nincs turista forgalom, nincs, a szomáliai útlevelet sehol nem fogadják el a világon. Tehát effektív...
Nem létező ország.
Nincs. Ha nem lettek volna ott a csapatok, én be se tudok menni Szomáliába. Az operatőröm Reisinger Dávid volt, és Jaksics Katával forgattak egy filmet pár évvel ezelőtt, és megpróbáltak éjszakról bemenni. Nem tudtak, a határon nem engedték be őket. Tehát nem, semmilyen dokumentumot nem fogadnak el. Hát azt mondták, pár ezer dollári biztos beengedték volna őket, de hát annyit még nem ér meg a történet.
Igen, ez rettetesen érdekes, hogy ezek után a kérdés, hogy hol lehet ott lakni, mert hogyha nincsen turistaforgalom, akkor mi a fenének szálloda, meg nincsen szálloda, akkor hogyha véletlenül oda téved valaki, mint például te vagy ti, akkor az hol a bánatba tudnak lakni.
Igen, hát nekünk úgy tudtuk levajazni, hogy eleve a katonákkal laktunk. Hát kérdezték is azt, hogy vállaljuk-e azt, hogy egy több személyes körletben alszunk, a katonákkal zuhanyzunk, azt tesszük, amit a katonák. De ez magától érthetődik, ez nekünk jó, hiszen eredendően azért mentünk, hogy a magyar katonákat bemutassuk, hogy hogyan dolgoznak ott, és vállalják ezt a veszélyt, úgyhogy fél évre, egy évre itt hagyják a családot, és ugye a család azon aggódik, hogy mi van Mogadisuban. Ott játszódott a Black Hawk Down, ugye a Sólyom végveszélyben című film, amikor 94-ben kezdődött ez az egész hatalmas nagy fegyverkezés, amikor egy 20 perces kiszabadító akcióból egy 48 órás vérengzés lett, és hihetetlen kegyetlensége rengeteg fegyverre felszerelve. Akkor még nem volt Al-Shabaab, ugye ez az Al-Qaidának egy ilyen kelet-afrikai szárnya, vagy szövetségese, de hihetetlen kegyetlenséget követtek el, vagy követnek el azóta is egyébként rengeteg a merénylet, tehát a Westgate, Nairobiban a Westgate központnál a robbantást, azt is az Al-Shabaab végezte pár hónappal ezelőtt, egy nagyobb merényletet végeztek itt Dél-Szomáliában is. Tehát folyamatos a készültség, az Al-Shabaab saját magáról rengeteg videót tesz fel egyébként a YouTube-ra, mi is ezeket a képeket használtuk.
Mit akarnak tulajdonképpen? Káoszt és rendetlenséget?
Nagyjából ugyanazt, mint a most Irakban és Szíriában az iszlám állam, igen. Tehát hogy kikiáltani a kalifátus, tehát a sariát bevezetni, ugye az iszlám törvénykezést, tehát egy nagyon antidemokratikus, egy ilyen monarchia elvű...
Az évtizedekkel vissza a történelemben.
Vissza, inkább évszázadokkal. Igen, visszavetni az országot, és egy teljesen vallás központú a muzulmán vallást a szó igazán rossz értelmében úgy bevezetni, hogy a nőknek semmi joga nincs, se iskola, se vezetés, se választási jog, folyamatos ugye csadorban kell járni, tehát
vissza tényleg évszázadokat a történelemben.
Nyugattal kapcsolatos, tehát azokat meg elpusztítani, ugye az iszlám államnak is a legfőbb ellensége az Egyesült Államok is a nyugat, és a nyugat ellen hirdetik, és az Al-Shabaab ugyanígy gondolkodik.
De az a szörny az egészben, hogy itt ebben a környezetben, és hát nem csak az afrikai országokat gondolom én, itt egyre erősödik ez a tulajdonképpeni visszafordítás a történelemnek, különböző szervezeteknek a megjelenésével, de hát te is mondtad, valamennyi ugyanazt akarja.
Hát most már hihetetlen a példa, hogy most már 3-4 ezerre teszik azoknak az európai muzulmánoknak a számát, akik csatlakoztak az iszlám államhoz Irakban és Szíriában. Mondjuk Szomáliában nem tudnak csatlakozni, mert nem lehet effektív oda repülni, vagy nagyon bonyolult eljutni oda. De ezek a második, harmadik generációs muzulmánok, akik például Angliából mennek oda, meg Németországból mennek oda, egyelőre a szociológusok és a társadalom...
Tehát a fejlett nyugatról mennek oda.
Ráadásul úgy, hogy már ők német iskolába jártak, meg angol iskolába jártak, és az európai zenén nevelkedtek, meg Beatles-en, meg egyáltalán itt nőttek fel. Tehát még a szüleiket ugye megértenénk, hogy nem veszik át az európai stílus, de második generációs 20-30 éves fiatalokról beszélünk, akiknek a szülei vagy a nagyszülei jöttek át Európába, és nézd meg, ekkora számban csatlakoznak, még mindig kutatják, illetve szociológusok gondolkodnak azon, hogy mi történhetett bennük, mi játszódhatott le bennük, hogy csatlakoztak az iszlám államhoz, ez óriási kérdés. Nem tudok rá válaszolni.
Arra lehet-e válaszolni, hogy mennyit keres egy katona az ENSZ hadseregben? Hát, nyilván, hogy egy angolt vagy egy németet megkérdezel, akkor nem fogod sohasem megtudni, és lehet, hogy most sem akarsz, vagy nem tudsz rá válaszolni. Szóval mennyit keres egy, megéri-e katonának lenni, magyar katonának lenni az ENSZ hadseregében?
Különböző fizetések vannak, pár példát tudok neked mondani. Van olyan magyar katona, nem itt Szomáliában, aki ENSZ alkalmazott, tehát Magyarországon leszerelt, és mint civil jelentkezett az ENSZ-be, alezredesként kihelyezték mondjuk X országba, és annak az átlag fizetése 10 000 dollár, plusz teljes ellátást kap. Ha kimegy a család, akkor még kap rá 1000-1200 dollárt azért, hogy a családot ott eltarts, és ugye a feleség valószínűleg nem tud dolgozni.
Ez a havi fizetés.
Ez a havi fizetés, igen. Az Európai Uniós kontingensben, ahol a magyarok vannak, miután itt minden ország saját maga teszi fel a felajánlásokat, az Unió ad egy irányelvet, hogy mennyit kell fizetni, de ilyenkor a magyar államtól kapják a fizetésüket, ami ezt a 10 000 dollárt.
Tehát ez a magyar nyugdíj, magyar fizetés, csak igen, éppen euróban.
Úgy kell elképzelni ezeknek a katonáknak mondjuk a nettó fizetések kb. 200-250 000 forint itthon Magyarországon. Ezt a fizetésüket megkapják ebben az esetben, ez megy egy számlára, ez itthon meg. És erre még kapnak ezen kívül egy elég jó járandóságot, ami ennek az összegnek mondjuk 2,5-3-szorosa azért, mert kint vállalják. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy magyarországi viszonylatban jó fizetést kapnak, nagyon viszont, de nagy nemzetközi hadsereget, tehát nem tudjuk az ENSZ-hez, vagy nem tudjuk az amerikai fizetésekhez hasonlítani a magyar fizetéseket, de így is jóval többet keresnek.
Igen, mint, tehát hogyha arra gondolok, hogy ez olyan 6-700 000 forint havonta.
Igen, ez plusz az itthoni fizetése.
Plusz az itthoni fizetése, az már tulajdonképpen 800 000 havi szinten, ami ugye nagyon soknak tűnik, de minden percben lőhetnek rád, úgyhogy ez korán sem megfizetett állás, akár honnan nézzük a
hát nincs az a pénz, amit az életem megérne, de mégis ugye ők közben ugye karriert építenek, közben ugye szeretne előrébb kerülni a ranglétrán, és azért egy szomáliai misszió, általában egy nemzetközi misszió, az nagyon sokat számít, illetve a katonáknál a külföldi misszió az duplán számít a nyugdíj években, tehát minden kint eltöltött egy év, az szolgálati időben eltöltött 2 évnek számít, ami ugye majd, amikor a nyugdíja jön, azért az nem mindegy.
Rövidesen folytatjuk a beszélgetést Novák Andrással, elkerülhetetlen téma az Ebola, amely ugye Afrikából érkezik a világ legkülönbözőbb részeire. Mi a helyzet Szomáliában, és egyáltalán tudnak-e róla, és egyáltalán a védekezésnek milyen formája lehetséges Afrikában, illetve magában Szomáliában. Szóval rövidesen folytatjuk. A poptarisznya.hu Novák András a vendégem, Szomáliáról volt szó, és Szomáliáról, illetve Afrikáról lesz az elkövetkezendő percekben is. amikor az AHU kiváló vezetőjének, Balogh Sándor úrnak felteszem a kérdést itt az ebolát, illetve mindig azt mondja, igen, de maláriában többen halnak meg. És hát ez egész biztos, hogy igaz, de hát én mindig azt mondom, és neki is egyszer azt mondtam, hogy Sanyi, ez rendben van, de amíg a maláriára megvan a megfelelő oltószer, meg minden, amivel ezt a dolgot kezelni, hát az ebolára az égvilágon semmi nincs. Tehát, hogyha ebolás leszel, attól a pillanattól kezdve jó napot kívánok, és ennyi, meg egy bambi, vagy nagy szerencse hozzá, vagy kell hozzá. Szóval Afrikát most ugye a különböző belső harcok és a különböző borzalmak mellett az ebolával is fémjelzik, ami hát nem biztos, hogy szerencsés magának, egész Afrikának, hiszen Afrika sokkal nagyobb annál, mint sem, hogy lehet, hogy vannak olyan részei, ahol nem is tudják, hogy ebola járvány van máshol a földrészen. Szóval mi a helyzet az ebolával?
Jelenleg? Igen, ha már Szomáliában voltunk, mi sem hagyhattuk ki azt, hogy ha már Fekete Afrikában vagyunk, akkor ott mi a helyzet az ebolával, annak ellenére, hogy ez egy nyugat-afrikai járvány, Szomália pedig abszolút Kelet-Afrika, úgy is hívják Afrika szarva. De gyorsan egy néhány adat, amit a Sándor szokott emlegetni, még kiegészítésképpen. Amikor Kínában van egy sima influenza járvány, abban 8000-en halnak bele, és meg sem említjük például. Uh-huh. Vagy az igaz, hogy a maláriában sokkal többen halnak bele, de például azt kell, hogy mondjam, hogy akik Magyarországon hazaérkeznek és maláriások, azoknak a 99%-át meggyógyítják.
Uh-huh. Hát igen, ez a lényeg az egésznek.
Tehát igazából 100-ból egyen halnak bele a maláriába, és ez nagyjából igaz Európában. Az
ebolában meg 100-ból egy, aki túléli.
Így van. Afrikában annyira rosszak a higiénés körülmények, és egyáltalán annyira rosszak a körülmények, és akkor gyorsan mondom az ebolára. Hivatalos statisztika szerint 100-ból 27 ebolást meg tudnak gyógyítani, viszont ez Afrikában 100-ból mindössze egyet tudnak meggyógyítani, tehát nagyon-nagyon-nagyon kicsi az arány, éppen azért, mert nem mosnak kezet, nincs tisztálkodás, nagyon könnyen le van gyengülve az immunrendszerük, nem megfelelően táplálkoznak, eleve egy legyengült szervezetet, az ebola sokkal gyorsabban támad meg, és rettentő gyors lefolyású vérzéses betegségről beszélünk. A másik, amikor a katonáknál kérdeztem a tábori orvos, hogy mi a helyzet az ebolával, akkor azt mondta, hogy bár 4000 kilométerre vagyunk az ebolától, neki minden nap ebola jelentést kell írni. Ugyanis Mogadisuba naponta 30 darab repülőgép érkezik, ilyen kis kávédaráló jellegű, Etiópiából, Kongóból, Libériából, például a kritikus országokból is. Na ez viszont azt jelenti, ha azon a gépen csak egyetlen egy fertőzött beteg van, akiben lappang, mert 2 napja kapta el, de még 3 hétig nem jön ki rajta, és csak egyetlen egyet tüsszent a repülőgépen, majd egyet a repülőtéren, onnantól kezdve az már több száz ember, és ugye ez hatványozottan...
Igen, de azt mondják, hogy amíg nem tör ki rajtad, addig nem fertőz. Tehát, hogyha te megkaptad...
Ezt nem erősítették meg az orvos,
nem,
és most már azokat is figyelik. Ráadásul arról nem beszélve, hogyha valaki csak mondjuk egy picit rosszul ébred, egy picit hőemelkedése van, vagy
megfázott,
lázas, azt hitte, hogy megfázott, ráadásul ugye ez tipikus eset, hogy kibe jönnek az emberek a légkondis helyiségekben, igen, ezekben a nagyon meleg országokban. Nagyon sokszor elnézik, tehát elsiklanak emellett. De hihetetlen, hogy a tábori orvosnak, bosnyák doktornak hívják, egy szerb főorvos, aki ennek már ez az 5. afrikai misszió, és azt mondja, hogy folyamatosan figyelik ők is a betegeket, a lázasokat, nem csak az európai katonák között, hanem a reptéren is figyelik azokat, akik leszállnak, mert betegből hihetetlen óriási katasztrófa lehet, éppen azért, mert azonnal izolálni kell, azonnal külön elkülönítő szobát hoztak létre például a katonai bázison belül. Ráadásul az Európai Unió, bár ezt nem hozták nyilvánosságra, erről most készítettünk egy hosszabb filmet, ez a tegnap előtt ment az ATV-n, hogy külön evakuációs terv van az Európai Uniónak is, és a magyar katonákra is vonatkozóan, hogy amint megjelenik az első beteg, nem kockáztat.
Mármint a hadseregen belül.
A katonákat, így van. Hogy azonnal hozzák haza őket, milyen felszerelés kell hozniuk, milyen óvintézkedéseket kell megtenni.
Ezt úgy kell érteni, hogy egy ebolás a hadseregben, az egész hadsereg otthagyja Afrikát?
Ugye nem lehet egyből tudni, hiszen nincs olyan laboratórium, hogy ott bevizsgálják. Ha egy gyanús beteg van, azt azonnal izolálják, és onnantól kezdve elkezdik az evakuálást. Ennek a részét nem mondták el, mert ugye ez mind nemzetbiztonsági, meg katonabiztonsági lépések, pontosan azért, hogy minél kevesebb vírust hozzanak haza. Ráadásul így is minden európai ország megtesz mindent, és ehhez képest most már vagy 8 európai országban van ebola. Ugye most megjelent Macedóniában, Szerbiában, Spanyolországban, nemrég egy német férfi, előtte egy angol férfi, az NBC-nek az operatőre hozta.
Megjelent Amerikában, tehát itt van a földnek ezen a részén.
Kézzelfogható közelségben van, hát gondolj bele Belgrádban most, ha jól emlékszem, 300 vagy most 92, most nem emlékszem pontosan, de több tucat ember tartanak karantén alatt, Belgrád pontosan 3 órára van Budapestről, uh-huh. és így ingázunk át a két ország között. Csak egy valakinek kell, hogy hozzáérjen, vagy ott a spanyol doktornő vagy ápolónő, aki egy izolált szobában fertőtlen, hihetetlen steril körülmények között és mégis megfertőződött, és most 29 kollégáját és az egész családját karanténban tartja a spanyol egészségügy, mert elképzelhetetlennek tartják, hogy nem, még ilyen körülmények között is megtámadta őt és elkapta a vírust.
Igen, ez egy hihetetlen dolog, és hát a repülőgép a legveszélyesebb, mert ugye valaki egyet tüsszent, akkor az átmegy a szűrőrendszeren, miközben fújja a hideg levegőt, és a fejedre fújja tulajdonképpen a vírust. És
egy légtérben ma 300-400 ember így van.
Igen, tehát az egész életveszélyes. Tudsz-e valamit arról, hogy valamit az egész világ próbál-e tenni? Tehát nem gyorsultak-e fel a kutatások az oltás előállítására, meg egyebekre? Szóval hol tart? Mert végül is, mint mindent, ezt is meg lehet fékezni nagy valószínűséggel, és hogyha igazán szigorú akarok lenni, akkor rák az egyetlen egy, amivel még nem tudnak 100%-osan megküzdeni, de hát a HIV-vel is, és hát csomó minden olyannal, ami az emberiség nagy részét érintheti, az, hogy fel tudják venni a versenyt, az ebolával nem. Pedig már volt ebola ezt megelőzően, és igaz, nem volt ilyen ereje.
Igen, ha a magyar virológusok, hogy is mondjam, képességeit veszem alapul, azt kell, hogy mondjam, hogy világszínvonalon vagyunk, és nagyon-nagyon jók vagyunk. Hivatalos információ arról nincs, hogy Magyarországra már hoztak úgynevezett vizsgálati tesztanyagot ebolából, de ez nem jelenti azt, hogy nincsen.
Szerintem
itthon is dolgoznak, igen, én is úgy gondolom. Szerintem már itthon is dolgoznak az ellenszeren, biztos, hogy lesz ellenszer, ez csak idő kérdése, tehát, hogy egy hónap, két hónap, vagy egy év, vagy két év.
Hát nem mindegy, hogy egy hónap, vagy két év. Szóval...
Ez igaz, de azért ez hihetetlen sok munkát igényel, ugyanis azért az ebola vírus is mutálódik, és tud hát aklimatolizálódni, például a különböző időjárási körülmények között, másképp viselkedik egy vírus.
Már a levegőben is tud terjedni, hallottam a hírt, ami lehet, hogy nem egy megerősített hír, pedig azt mondták, hogy levegőben nem tud terjedni.
Nem, kifejezetten testnedvekkel terjedő.
Testnedvekkel tud terjedni.
Igen, tehát valakivel csókolózik az illető, vagy rácsöppen egy vér, ez tipikus ebola.
Hát, hogy rátüsszent egyet.
Így van, de van a B-verzió is, amikor elrepül fölötte a denevér, leköp egyet, és igen. az belemegy a kajájába, vagy nem mindenhol sütik meg jól a denevérhús, mert Afrikában ugye mindent tesznek, ami mozog, és mindennel fűszerezik, ami a földből kijön. Nem, egy picit véres marad a hús, de mégis lerágják a csontról, innentől kezdve ő már biztos, hogy ebolás. Na most már ott tart az ebola, hogyha valaki tüsszent, vajon még már túl tudja élni az ebola vírust, amíg én veszek egy levegőt, és átjön az óron keresztül.
Az állatok nem kapják meg az ebolát, csak hordozzák a vírust.
Az denevér hordozza.
Denevér hordozza. Igen. Hát én azt hiszem, hogy előbb vagy utóbb lesz belőle valami, én bízom, hogy előbb. Van-e valami Afrikában, amely el tudja söpörni? Tehát időjárási tényezőre gondolok, vagy erős napsugár, vagy hatalmas esőzés. Mi az, ami ugye régebben is egy pár esztendőbb lezett, amikor először szembesültünk, hogy ilyen van, és hallottunk, hogy Afrikában vannak ebolás emberek. Aztán egyszer csak, hogy ahogy jött, gyorsan el is ment.
Hát fordítva most... közelíteném meg, sajnos a Nyugat-Afrikában lévő klíma az pontosan kedvez, tehát 30 fokos átlaghőmérsékletben 80-90 fokos páratartalom mellett, ez ideális körülmény. Egyébként a nagyon száraz, meleg levegő az nagyon rosszat tesz. Talán ezért is van, hogy Kelet-Afrikában még nem jelent meg, mert az Indiai óceán mellett kifejezetten száraz a levegő, vagy szárazabb a levegő a nyugat-afrikaihoz képest, és ott kevésbé tud életben maradni a vírus, akkor, hogyha nem egy
hordozóval érkezik.
Van, de hát ez nem jelent semmit, mert hogyha már itt Európában is megy a fertőzés egyik ember a másikra, és ugye ez már nonsens, vagy ez kifejezetten abszurd, hogy egy steril kórteremben megfertőződhet, ráadásul egy egészségügyi dolgozó, akkor gondolj bele, hogyha egy véletlenül lappangó beteg egy európai metróban tüsszent egyet, akkor annak milyen tehát nem véletlenül fogott össze most az Európai Unió, az ENSZ hihetetlen mennyiségű pénzeket, és most az amerikaiak úgy döntöttek, hogy egy 4000 fős egészségügyi kontingest rendelnek Nyugat-Afrikába. Gondolj bele, ez egy hihetetlen nagy csapat, 17 darab 100 fős mobil kórházat állítanak fel steril eszközökkel. Azt kell, hogy mondjam, hogy az amerikaiak nagyon komolyan veszik, tehát sokkal komolyabban veszik, már nagyon sok Európai Uniós országot szólítottak fel, hogy szálljanak be, kezdjenek el akár technikai, akár logisztikai felajánlásokat tenni. Eddig még európai aktivitást nem láttam, mindenki otthon pánikol, és ezt most a szó jó értelmében mondom. Az amerikaiak most nagyon komoly lépéseket tettek. Pontosan ezért, amit mondtam, hogy lappang benne, elutazik, csak simán, például minden nagy afrikai városból van járat Isztambulba. Isztambulból a világon mindenhova van desztináció. Vagy ugyanez Dubáj, hihetetlen.
Hát vagy Franciaország, Párizs
és onnantól
például.
Kezdve már, és akkor még elutazik kétszer Franciaországba, meg kétszer elmegy a világ legnagyobb repterére.
Három héten belül például.
Heathrow, New York, elmegy Sydney, Dubáj, Isztambul, még egy moszkvai járat. Ezeken a repülőtereken naponta másfél kötőjel 6 millió ember fordul meg, és megállíthatatlan lesz a járvány. Nem véletlenül, és most a szó legszorosabb értelmében pánikolnak az amerikaiak, és tettek hihetetlen nagy lépéseket. Gondolj bele, egy 4000 fős egészségügyi kontingens, ebbe katonák is vannak, nem véletlenül, mert ezeket a táborokat katonák fogják őrizni, tehát ilyenkor ugye maga az ebola vírus kitörését vagy terjedését a katonák fogják védeni.
És nagy valószínűsége lehet, hogy egy magyar fogja megtalálni az ebola.
Ez elképzelhető, így van.
Mert én azt hiszem, hogy ez a 4000-es kontingens mellett Európa és a világ minden országában azért a hozzáértők és ezzel foglalkozók próbálkoznak azzal, hogy valamit
kitaláljanak.
És lehet, a magyarok is.
Így van, biztos. Így van. Hivatalosan nincs megerősítve, hogy a magyarok keresik az ellenszert. Most egyébként ugye volt kint két magyar Guineában egy-egy hónapot. Az Epidemiológiai Intézet két munkatársa, akik kutatták, és biológusok, és nézték a vírus. Nincs arról hír, hogy hazahozták. Olyan szempontból, hogy dobozban sem, vagy kémcsőben sem. De biztos vagyok benne, hogy Magyarország ebből a szempontból egy vezető ország, hiszen a H1N1 ellen is Magyarország volt az első, amelyik hihetetlen jó oltóanyagot tudott előállítani, és világszínvonalú, ahhoz képest mondjuk a némethez vagy az amerikaihoz képest mondjuk 8-ad áron, ami nem mindegy, amikor több millió embert kell beoltani.
András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszéltünk részint Szomáliáról, részint pedig arról, amely hát momentán a világot is fenyegeti, nem csak Afrikát. Én remélem az utóbbira is lesz megoldás, meg az előbbire is. Én az utóbbit úgy érzem, hamarabb fogjuk megélni, az előbbire pedig még azt hiszem sokat kell várni, mármint hogy Szomáliába és hát Afrika különböző pontjain nyugalom legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.